Sziasztok, ez a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Én Gáspár József vagyok, a mai műsorvezető társam Bényi Laci Gret.
Sziasztok, szia!
Tavaly beszélgettünk decemberben arról, hogy milyen játékok jelennek meg, és mik vélhetően a nagy dobások, mik azok, amikre érdemes figyelni. Hát most eltelt már egy kis idő, szóval tekintsünk vissza, és nézzük meg, hogy a jóslataink mennyire működtek jól. Hát kezdjük mondjuk a bukásokkal, ami megjelent. Ugye az egyik érdekes dolog, amiről nagyon sokat szólt a sajtó, az a Skull and Bones, ami ilyen nagyon, hát nagyon-nagyon sokan várták, nagyon kellett egy kalózos játék, aztán nagyon sokan azzal vádolták, hogy csak egy másolat, és hogy baromi sok minden, amit ígértek, az jó szokásához szíven a fejlesztőknek nem igazán került bele. Lesz szerinted ebből még változás, hogy ezt a játékot fel tudják még hozni arra a szintre?
Hát ez igazából csak egy döntésen múlik, rengeteg olyan játék van, főleg a Ubisoftnál, ami nem feltétlenül úgy jelenik meg, ahogy azt elvártuk volna, vagy nem feltétlenül úgy jelenik meg, ahogy az a fejlesztők végső álmában szerepel, de például a Forerunner, vagy a Rainbow Six Siege azokat ilyen ingatag állapotból több év munkával sikeres, ma is évekkel később is játszott játékokká alakítani. Ez nyilván rengeteg időt, fejlesztőt, ami ugye pénzt jelent, lefordítva igényel. Majd meglátjuk, hogy mennyit költenek rá. Ez egyébként azért érdekes ez a sztori, már azon túl, hogy ha jól emlékszem, 8 éve jelentették be, hogy készül a játék, ami még a mai korszakban is egy irtózatosan hosszú időnek számít. Valószínűleg már le is állították volna a fejlesztést, de így a fejlesztés felénél kiderült, nyilvánosságra került, hogy ez ugye Szingapúrban készült ennek a játéknak a készítése, és a szingapúri kormánnyal kötött a Ubisoft egy szerződést, nyilván ők kaptak mindenféle adótámogatást, meg egyéb támogatást, cserébe pedig ugye vállalták, hogy a szingapúri fejlesztőknek állást adnak, hogy ez a játékuk megjelenhet, és emiatt nem lehetett leállítani, más útra terelni, más néven kisebb koncepcióval kiadni a játékot, hanem muszáj volt befejezni akkor is, hogyha tényleg szerintem az utóbbi 4 év arról szólt már ilyen szinte paródiává válva, hogy fél évente elhalasztották a Skull and Bones-t mindig azzal, hogy fantasztikus a játék, óriási sikert várunk tőle, majd fél év múlva fog megjelenni. Most február 14-én Valentin nap sikerült kiadni, amikor már szerintem mindenki azt várta, hogy a következő halasztás itt van a sarkon, de nem, megjelent a játék. Hát ugye rengetegszer ki lehetett már próbálni az elmúlt években különböző sajtóeseményeken, béta hétvégéken, hogy milyen a játék, iszonyú sokat alakult. Tehát ez volt, amikor úgy kezdődött, ugye még a leges-leges legelején, hogy az Assassin's Creed 4 volt egy ilyen kalózos környezetű, karibi környezetű játék, és hogy annak lesz egy multiplayer verziója, ahol mindenki majd egy hajót ugyanúgy vezet a tengeren, és egymásra lehet lövöldözni. Aztán ebből lett egy ilyen kooperatív jellegű játék, ahol együtt lehet flottákat alakítani, és lehet menni a gép ellen kereskedőket kifosztani, fejleszteni a hajónkat. Aztán ebből lett egy ilyen MMO jellegű játék, ahol a hajók már annyira nem is voltak fontosak, városokat bejárni, tehát majdnem ilyen megint egy Assassin's Creed-et kreáltak belőle. Aztán most, ami megjelent, az erre a közösen megyünk flottát alakítunk, és a haverjainkkal együtt feldújjuk a, hát most már Indiai óceánra áttették valamiért a játékot, de hogy nem arról szól, hogy egymás ellen lövünk, az egy ilyen nagyon kis rész, egy külön helyen játszódik, külön küldetést fel kell venni, tehát nem az a játéknak a lényege, hanem tényleg az, hogy egy ilyen kalóz kapitányt alakítunk, aki a semmiből nagyon-nagyon-nagyon lassan egyre nagyobb hajókat vesz. Vannak benne ilyen humorosnak tűnő dolgok, mint a gyógyító ágyú, amivel ugye a haverjaidat tudod meggyógyítani, hogyha a gyógyágyúval meglövöd őket. Tehát mindent, ami az ilyen modern játékokban van, az ilyen hero shooter jellegű játékokban, ilyen kooperatív játékokban, azt megpróbálták lefordítani. Néha ez ilyen furán sül el, máskor nyilván jobban. Azok az ígéretek, hogy még a megjelenés előtti héten is volt, hogy pont a Ubisoftnak a vezérigazgatója mondta, hogy ez minden idők egyik legtartalmasabb játéka lesz, és hogy van ez a kategória besorolása a legnagyobb játékoknak, hogy AAA-s, ez ilyen régen csak a büdzsét jelentette, ma ez átment ilyen minőségi jelzővé. Ő azt mondta, hogy nem, ez négyszeres A-kategóriás játék lesz, tehát sokkal több, mint amit el tudunk képzelni, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Hát a valóság az az, hogy már most 25%-kal leárazva árulják a fizikai verziókat. Ez nyilván ez annak a jele szokott lenni, amikor nem fogy olyan jól. Számokat még nem mondtak, ilyen nagyon furcsa rekordokat, tudod, mindenki megpróbál valami, hogy ez a játék megdöntötte ezt a nagyon specifikus rekordot, hogy fél lábon állva kedden Joe nevű játékosok ezt játszották legtöbbet. Itt is találtak egy ilyen nagyon specifikus rekordot, amit megdöntött a játék, de hát akármilyen listát nézel, amilyen tényleges adatokra épül, hogy Xboxon, PlayStationon, PC-n mennyien játszanak vele, nagyon alacsony számok jönnek ki, és hát ez látszik azon is, hogyha belépsz, akkor nincs akkora forgalom a tengeren, mint azt esetleg elvárnád. Úgyhogy itt jöhet az, hogy most kell eldönteni a Ubisoftnak, hogy erre tényleg még fordítanak 2 év fejlesztést, és csinálnak belőle egy sokkal jobb játékot, amivel aztán lehet, hogy tényleg egy fél évtizeden keresztül milliók fognak játszani, vagy inkább azt mondják, hogy oké, legyen elég ez a Skull and Bone story, elharcoltuk a megjelenésig, elvittük, kitettük a lelkünket, Szingapúr is haragszik ránk, a virág is haragszik ránk, temessük át, ezt majd meglátjuk, hogy mit fognak dönteni. Én játszottam vele, és nagyon-nagyon le van lassítva a fejlődés benne, én azt vettem észre, tehát nem csak úgy tudsz például egy nagyobb hajót venni, az a fejlődésnek a legfőbb mutatója, hogy milyen kategóriás hajód van. Először, tehát vannak benne hajó üzletek, de hát először meg kell szerezned a tervrajzot, ami nyilván, hogyha a valósággal veted össze, elég nonsens, hogy küldetésre mész, és ott szerzel egy tervrajzot, és azt elviszed a hajó ácshoz, aki csak a tervrajz alapján tud egy hajót építeni, de még ez sem elég, mert ugye neked kell, nem kifizetni kell a hajót, hanem az összes alapanyagot oda kell vinni.
Tehát a
vitorlához vászont, és ráadásul, hogyha mondjuk valahol kikötsz, vagy nem is kell kikötni, hanem a tengerről, mint trópusi fát kitermelsz, vagy fémet szerzel valahonnan, azt még fel kell dolgozni alapanyaggá, tehát ez tényleg olyan, mint hogyha nem tudom, a fekete szakállas kapitánynak arról szólna a napja, hogy deszkákat csiszol a pálmafából, mert hogy csak
ez a hajóra, ez a lábakra.
Igen. Úgyhogy nagyon le van lassítva ez a fejlődés, és én ezt éreztem a legnagyobb gondnak az ilyen élvezetteni, mert az, hogy siklasz a vizen, és főleg, hogyha egy haveroddal együtt, és tudtok közben beszélgetni, és megláttok egy kereskedőhajót, és beleköttök, és megjelenik egy őszíneit viselő nagy hadihajó, hogy vigyázzon rá, és aztán ketten sikerül két oldalról szétlőni. Vannak benne ilyen nagyon jó helyzetek. Kitör a vihar, akkor hatalmas hullámok vannak, és hullámvölgyből van, hogy így szinte függőlegesen felfelé kell célozni. Tehát tényleg vannak tök jó pillanatai, de ezek a ritkábbak, én úgy éreztem, és ami még fontosabb, valószínűleg a nagyon sok kritika is így, de sokkal alacsonyabb a kritikák átlaga, mint azt a Ubisoft valószínűleg várta.
Egyébként ez egy elég nehéz helyzet, mert a mostani időkben a kritikusok, hát hogy is mondjam, eléggé kinyitják a szájukat, amikor arról van szó, és ez nagyon hamar meghatározi játékokat, nagyon hamar kapsz negatív véleményeket, és akár a Metacritics, vagy hát különböző szájtokon, ahol figyelik ezeket, elég gyorsan el tudnak tántorítani a vásárlástól, ami pont mondtad, hogy erősen befolyásolja majd a fejlesztők kedvét arra, hogy jó, akkor most 2 évet még beletolunk, és akkor még újra kezdődik az, hogy a játékos bázis újraépítsük.
De ez szerintem fontos dolog, mert hogyha egy ilyen játék, ugye a legdrágább kategóriás játékok, azok ma már 30 000 forint fölött
hát,
vannak.
Igen, simán.
És azért azt úgy akarod szerintem kiadni, hogy azért ténylegesen azt kapod, amit akarsz, úgyhogy azt szerintem sokkal rosszabb korszak volt. Volt egy olyan korszak is, a 2000-es évek, amikor gyakorlatilag nem volt játék olyan, ami 85%-os értékelés alatt kapott volna, mert mindent dicsértek, és ebben voltak mindenféle, aki összeesküvéseket látott belőle, hogy persze, mert hirdet a cég, és akkor azért jó kritikát kapsz. Nem tudom kizárni, hogy volt-e ilyen, biztos előfordult, volt egy-két nagyon durva eset, de nem egyszerűen ez ilyen ciklikusan változik, hogy éppen a sajtó mennyire szigorú, és itt is változik az, hogy mondjuk a magyar sajtó mennyire volt szigorú, vagy az amerikai sajtó, vagy a japán, vagy a brit sajtó. Ez mindenhol vannak. Én azt jobban szeretem, hogyha ha kritikusabbak. Nyilván ezt is bődületesen túlzásba lehet vinni, de az fontos, amikor egy ilyen drága dologról van szó, nem pedig arról, hogy mondjuk egy, nem tudom, egy a 800 forintért vett kávém az most nem olyan finom, azt még jobban kibírod, mint egy ilyen...
Azt még le tudod nyelni, szó szerint.
Igen, mint egy ilyen játék, amit nincs gond. Egyrészt drága, másrészt azért veszed, hogy mondjuk 50 órán keresztül játsszál vele.
Hát meg szórakozzál, ebben igazad van. Ezt a, azoknak, akik kicsit még újak az én értékelés terén, vagy nem annyira szoktak utána nézni, jeleznénk, hogy itt érdemes a recently reviewed, vagy recently marked, vagy ezeket a kategóriákat keresni, mert van egy általános értékelése a játéknak, ami az X felhasználó, meg van, aki éppen most az adott státuszban, nem tudom, egy hónapon belül értékelte, ami ugye eltérő lehet, hiszen, hogyha, ahogy mondtad, a játékon javítanak, akkor a recently reviewed kategóriában látod azt, hogy ez most jó vagy rossz felé ment. Hát van ilyen kategóriában abszolút negatív rekordokat húzó NBA 2-ke, amik az abban teljesen mindegy, hogy nyúlnak hozzá, mivel szinte majdnem mindig klónozták a játékot, ott azért nagyon resújtóak ezek, a, hát ott ezek a számok, szóval...
De ott is másként alakul, és azért szerintem itt szét kell venni az újságírói értékeléseket, meg a játékos értékeléseket. Egy játékos hajlandó akár egy programhibán úgy fölhúzni magát, hogy azonnal a legrosszabb értékelést rádobja
ez igaz,
a játékra.
Ez igaz, szélsőséges.
Vagy például az NBA 2K-nak az egy, ha csak azt nézik, hogy mennyire jó kosárlabda játék, azon túl, hogy most nincs is nagyon riválisa, most más nem is nagyon tudnék mondani, tehát hát a piacon levő legjobb. Nincsen.
Igen, ez így van.
De ezen kívül egy tök jó játék, és benne van most már szinte minden, a story mód is van benne, bajnokság, NBA, szerintem most már európai ligák is vannak benne.
Hát női kosár is volt benne, minden igen, van benne.
Online is akár mind a 10 fő lehet emberi játékos, tehát jól is néz ki, tényleg sok minden van benne. Amitől egy csomó negatív kritikát kap, az a, ugye például ott annál a specifikus játéknál, a mikrotranszakcióknak a nagyon elharapózása, hogy egy csomó dologért, ha nem is kell fizetni, de úgy van kialakítva, úgy van megdizájnolva, hogy minél a legtöbb embert rávigye a fizetésre, és ez is egy teljes áras játék, és azoknál sokan nagyon haragszanak rá, nyilván valamennyire joggal, hogy oké, kifizettem x 1000 forintot, x 10 000 forintot a játékért, és akkor még elvárja, hogy vegyek ezen a héten még 1000 forintért egy nem tudom, mint a következő héten 3000 forintért egy másmilyen cuccot, csak azért, hogy használjam a játékomat, úgyhogy azért itt érdemes elolvasgatni pár dolgot, nem csak a végén a százalékokat, vagy az agregált százalékot megnézni. A másik bukás a hónapban, az pedig szerintem egyértelműen a Suicide Squad, ugye ez az öngyilkos osztag volt, két filmjük is. Az a fejlesztő csapat kapta meg a feladatot, aki korábban a Batman Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knight játékokat készítette, az egy nagyon jó trilógia volt. Szerintem nem csak Batmannek a legjobb videójátékos szereplése, de amikor megjelentek, akkor a legjobb ilyen szuperhősös.
Abszolút, jó volt benne a harcrendszer, egészen jó voltak az animációk, nem volt túl sok, jól lehetett benne haladni. Igen, az egy jó koncepció volt.
Igen, és mind a három rész egy kicsit más volt, egy kicsit bővült. Az első ugye még gyakorlatilag csak az Arkham-i elmegyógyintézetben játszódott, a harmadik pedig már az egész várost adta játszóterül. Ez is egy majdnem 8 évig tartó fejlesztés volt, és igazából senki nem tudta azt, hogy van ez a csapat, aki olyan fantasztikus egyjátékos kampányokat csinált eddig, és ebben voltak profik, hogy jó sztorit írnak, változatos pályákat dolgoznak ki, tényleg szinte percről percre bővültek a lehetőségek, ők hogy fognak egy olyan játékot csinálni, ami ha nem is ennek a gyökeres ellentéte, de azért eléggé egymás régióban van, ugyanis a Suicide Squad egy 4 fős kooperatív akciójátéknak lett megírva egy hatalmas nyílt világban, azzal a tervvel, hogy végigjátszod a sztorit, de utána folyamatosan érkeznek a frissítések, hónapról hónapra, vagy negyedévről negyedévre a nagyobbak, és ez is úgy lett kitalálva, hogy van erre az angol szó, ez a game, ez a service, a játék, mint szolgáltatás, amire így rászoksz, rágyógyulsz, mint a Fortnite, amivel ugye annyira folyamatosan változik, hogy mit kínál a játék, szinte hetente bővül valamivel, hogy ha vele maradsz és játszol vele egy éven keresztül, az olyan, mintha nem tudom, most kis túlzással, mintha minden hónapban egy új játékot próbáltál volna ki, és itt is ez volt a terv, de amikor bemutatták a játékot, és az tavaly tavasszal volt, azt hiszem, olyan negatív volt rá a reakciója a játékos világnak, hogy azonnal egy évvel elhalasztották a megjelenést, hogy valamit ki kell találnunk. A karakterek nagyon furcsán voltak, tehát például van a Boomerang nevű karakter, akinek ez egy ilyen kevésbé ismert dísz is képregény karakter, de hát ugye a nevéből kitalálható módon ő a képregényekben egy boomerangot használ. Na, ő a játékban ugyanúgy lőtt, mint a többiek. Aztán ott van a King Shark nevű másik karakter, hát ő kitalálható módon megint a neve alapján egy ilyen jól megtermett lábakon mászkáló cápa király. Ő neki nyilván az a specialitása, hogy mindenkit megharap. Ugye ez a képregényekbe belefér ez a fajta őrültség. Na, itt ő is shotgunnal és nem tudom, gépfegyverrel a kezében lövöldözött. Tehát már itt egy ilyen furcsa dolog volt, hogy ezek a karakterek így nem ilyenek igazából, hogy ez akkor miért pont őket választották ki, hogyha ennyire át kell őket alakítani. Plusz a játékmenet is egy kicsit furcsának tűnt azon a tréleren például, az a nagy leleplezés volt, a nagy bemutató, amire sokáig készültek, és úgy tűnt, hogy az egész játék arról szól, hogy ilyen lila foltok vannak minden ellenfélen, és ott érdemes lőni őket, az az érzékeny pontjuk. Ez már önmagában is egy kicsit egy ilyen lejár dolog. A 90-es években voltak ilyenek, hogy egy világított a gyenge pontja a főellenségeknek, mondjuk.
Hogyha sokat sebeztél, akkor hátrafordult, és akkor ott világított rajta valami kis gömb, igen. És akkor abból volt 8, és ezt kellett csinálni 20 percig.
Igen, és itt meg nagyon furcsa volt, hogy minden ellenfélen ilyen lila gömbök vannak, és ott sérülnek, de még a tankokon, meg a helikoptereken is. Tehát ilyen teljesen furcsa. Valószínűleg nem így tervezné a tankot, hogy egy ilyen nagy pulzáló neon lila
font
legyen, ahol a leginkább sérülékeny. És ugye elhalasztották a játékot egy évvel, aztán, ha jól emlékszem, még egyszer pár hónappal kiszedték a tavaly évvégi nagy hajrából, és berakták most egy februári megjelenésre. És hát ez is nagyon gyengén nyitott a pénztáraknál. Ugye a Steam-es megjelenéseknél gyakorlatilag valós időben lehet látni, hogy hányan játszanak egy játékkal, és ez nyilván a várakozásoktól függ, hogy mi számít jó eredménynek, de most direkt megnéztem az adás előtt néhány órával. Ez nyilván nem csúcsidő, mert Európában ez délelőtt volt, Amerikában meg nagyon késő éjszaka, de hát 300-an játszottak vele, az szinte semmi, hát az egy megye négyes foci meccs nézők közönségénél kisebb szám, az egy hónapos ilyen sok éven át profi fejlesztő csapattól készült játéknál egy olyan lehangolóan rossz eredmény, mint hogyha bemutatnál a moziban egy filmet, és az első héten 300-an néznék meg, és ez nem túlzás. Nyilván ennél sokkal több vásárló volt, ott vannak még a konzolos számok, amik egyébként szintén ilyen játékokba fektetett idő toplisták alapján nincs benne a top 50-ben. De hát ez megint egy olyan játék volt, ami megbukott, és hát nyilván ezt mindenki mással okolja. Szerintem azok a dolgok, amikben a fejlesztő stúdió, a Rocksteady Games jó volt, tehát például a történet, a karakterábrázolás, az továbbra is tök jól sikerült, de az, hogy egy ilyen kooperatív, lövöldözős játékot akartak belőle csinálni, azon egyszerűen látszik, hogy még ennyi idő alatt sem sikerült ezt tökéletesen.
Nagyon kusza lett, ezt sokan mondták, hogy nagyon csillog-villog az egész, és hogy kicsit nehezen átlátható először, hogy mi történik.
Igen, ez is igaz, vannak olyan részek az ilyen nagyobb csatákban, tényleg akár 30-40 karakter is a képernyőn lehet, tehát azt se tudod, hogy hova néz, és ez még egy kicsit nehezíti, hogyha már tényleg így a részletekbe belemegyünk, hogy a kezelőfelület iszonyatosan sűrű lett. Tehát az, hogy ugye ki van írva az, hogy mennyi életereje van a karakterednek, hogy milyen, nem tudom, fegyver van nála, az egy dolog, de itt még 40 darab mindenféle kis ikon jobbra-balra ki van rakva, hogy merre kell menni, mi a feladatod, mit csinálnak éppen a társaid, mit csinálnak az ellenfelek, te mit csinálsz, milyen képességeit töltődnek, nagyon-nagyon-nagyon sűrű lett. Pedig valószínűleg ez is megzavarhat pár ember, de hosszú távon valószínűleg egyszerűen az a gond, hogy akik kedvelik ezt a stílust, azok Ennél jóval többhöz vannak most már hozzászokva, egy kicsit archaikus lett talán a játékdizájn.
Hát nem biztos, hogy a DC univerzum most éppen a virágzását éli ezekkel. Főleg azért, mert ugye pont, hogy ugye a Spider-Man 2-re meg azt mondták, hogy ez egyik legjobb, nem csak, hogy szuperhősös játék, hanem szuperhősös filmként apostrofálták, mert annyira jó a történetmesélés minden. Ezek után azért nem biztos, hogy egy túl jó sztori volt az, hogy a DC karakterek, a nagy karakterek, a Batman, Superman és a többiek, ugye ők a fő ellenségek, ellenük kell menni, mert hogy ők átálltak a sötét oldalra, és elkezdtek az emberiségnek ártani, és akkor őket kell meggátolni, ugye ez adja a sztorit. Lassan lejár az első adásrész, maradjatok velünk, a szünet után további érdekes témával folytatjuk.